Premier League harmadik évad, 14. felvételi nap.
Szerencsés szám.
Ismételten kicsit sótlanul köszöntünk mindenkit.
Hát igen, sajnos Márknak a drogfüggősége egészen Amerikáig vitte.
A szipusa.
Én komolyan mondom, szegény Márkot nagyon sajnálom, mert ez most már getting out of hand.
Egy kicsit.
De hát legalább megverték a Manchester City-t. Milyen szomorú, hogy akkor kellett itt ülni, amikor az Arsenal szana szét alázta a Liverpoolt.
Hát meg amikor gyakorlatilag Jürgen és Co. ámok fut.
Most ma reggel gyerekek, olvastam. Ez egy Liverpool extra lesz, nem tudunk mit csinálni.
Ma reggel olvastam a Pool barátoknak a valamelyik bejegyzését, amiben így összefoglalták az elmúlt napok eseményeit sajtószinten. Most azért van hang, bőven Liverpoolban.
Yeah.
Hangoskodás a van.
Xenofób Jürgen Kloppal.
Keret az viszont már nem nagyon van, az elkövetkezendő három de hétre ez van. A rosszabbik hír.
És mint tudjuk, az a jó, ha egy csapat nem jó.
Van, nekünk az. Ne. A műsor a figyelemmel követése közben ne felejtsétek el, hogy nekünk az a jó, ha egy csapat nem jó. Illetve ne használjatok a bejáratot kijáratként. Úgyhogy...
Fordítva se. Csak ha bátrak vagytok, és nyitottak.
És ha kérik. Na!
Mason Greenwood-tól nem kérdik.
Ó, bazd meg.
Kezd tényleg olyan lenni ez a műsor kezdés, mintha nem lenne itt a márka.
Nem elszabaduló. Senki nem tart minket kordában. Nye, nem vagy itt. Aha, hiába hallgatod vissza, nem tudsz beleszólni.
Lassan így a Bencét is el fogjuk veszíteni. Maradunk ketten.
Éppen egy statisztikát nagyon lázasan számolok,
a statisztika az az unatkozó emberek szórakozása.
Hát erről van szó.
Na, legalább szórakozó.
Jó, hát annyi, hogy nem lesznek forró rakások, mivel ugye nincs itt a Márk, és hát nem hagyhatjuk ki egy körből sem, úgyhogy ezonnal nekivágunk.
Így van, viszont akik itt vannak, Mr. Michael Haag.
Hi guys.
És a mindig fesés jóképű Vályi Bence.
Hello, hello.
Márkot pedig üdvözöljük.
Ki tudja megmondani, Új-Zélandon. Mi ez a festmény?
Ez egy festmény?
Igen. Ki a festő és mi a kép?
Rá van írva.
Tényleg?
Moni.
Picsába.
Ez van egy ilyen profil a Twitteren, hogy képek, amelyek elmennének albumborítónak. Kicsit olyan.
Kicsit olyan, igen.
Na, mi nincsen forró rakás, viszont szép volt Jürgen, én csak ennyit szeretnék mondani, szép volt Jürgen.
Igen.
Köszönjük, hogy megírtad a műsort nekünk erre a hétre.
Kivel kezdjünk? Gyakran csinál egyébként ilyeneket.
Kivel kezdjünk?
De ezt akkor odaadom, és nem tudom, hogy miért rakta be oda azt a térköz, de talán is menni fog.
Ja, kicsit összezavartál. Eldőlt. Ebben a szezonban sem lesz veretlen csapat a Premier League-ben. Na hát.
Is yours gold?
Ezt olyan, hogy én olvasom fel. A Liverpool hamvaiból feltámadva legyőzte az Anfield-en a Manchester City-t, úgyhogy fejtsük meg, mi működött jobban Kloppéknál, mint egy héttel korábban az Arsenal ellen. Ennyi? Ott van vége.
Igen. Jó. Na mi működött jobban? Én kivi vagyok.
Hát én szerintem egyrészt az Arsenal ellen most nagyon vázlatpontokba szedve a londoni együttes menedzsere jobb döntéseket hozott a Liverpool ellenében, mint a manchesteri együttesnek a menedzsere, hogy nem merem kimondani, hogy az Arteta jobban meccselt, mint a Guardiola.
A hajas Pep ügyesebb volt, mint a kopasz Pep.
Igen, én szerintem ez az egyik kiinduló pont. A másik az, hogy a Salah-nak a pozíciója megváltozott, mint a BL meccsen is, és emellett is kiválasztási dolgokban a Klopp most legalább a meccs előtt sikerült feltennie az elérhető játékosokból a lehető legjobb kezdőcsapatot szerintem, és mindenki ott is szerepelt, ahol a legjobbat tudta kihúzni magából.
Nekem meg hát,
bocsánat, ez a világ legköztelyesebb dolga lesz, de Guardiola ugyanezt mondta a meccs után, hogy ennél fura. A két csapatnál sajnos előfordul az, hogy a szerencse meg a nagyon apró különbségek azok választanak el, és igazándiból azért azt tényleg nehéz lenne mondani, hogy a Liverpool lemeccselte volna a City-t. Nagyjából tényleg egy gólnyi különbséget lehetett kinézni ebből a találkozóból, és egy átmenetből az egyik csapatnak volt egy zicsere.
Hát Liverpoolnak ugye kettő volt, ugye Salahnak majd hogy nem két ugyanolyan. De hogyha megnézzük például ezt az expected threat grafikát, akkor ott azért bőven a City volt fölényben. És nekem ez volt a fura ebben a meccsben, hogy azért nagyon régen láttunk olyan Liverpool-Manchester City, vagy Manchester City-Liverpool meccset, amin az egyik csapat abszolút ilyen underdogként ment ki a pályára. És a Liverpool ebben az esetben ezt a szerepet tökéletesen fel tudta venni.
Hát de mondjuk egyébként annyiban talán nem lehetett meglepetés, hogy az Arsenal ellen is hát az utolsó fél órát azt a Klopp nagyon hasonló módszerre szerette volna kihúzni. Ott utána bele kellett nyúlnia, de hogy hát szerintem a pragmatizmusra beszéltünk, a Kloppnak ezek most nagyon pragmatikus hetei, mert egyszerűen az elérhető játékosokban, meg a csapatnak a formájában nem nagyon tud mást kihozni.
Igen, megint egy szokatlan látvány, most már rendszeres a Liverpool-től, a 4-4-2 midblock.
Igen.
És hogy ebben próbálnak valahogy védekezni, egyébként az a meccsen viszonylag sikerrel, holott szerintem tényleg az volt a legérdekesebb ezen belül, hogy Guardiola mit szeretett volna csinálni a Liverpool, és hogy ez miért nem működött.
Igen.
Ugye volt egy érdekes része a Liverpooli kezdőcsapatnak a jobb hátvéd helyén, ugye, az öreg James Milnerrel. Na ez az, amit a Manchester City abszolút nem tudott kihasználni.
Nem, és egyébként én is ezen gondolkodtam a legelején, hogy biztosan nem fogja megjárni ezt a Liverpool, és semmiben nem került nekik. Az volt a vicc. Sőt, utána még a második fél időben, amikor a Klopp a jobb oldalon egy kicsit variált is a pozíciókkal, akkor a Milner még kifejezetten veszélyes is volt. És ott a Guardiolának volt egy ilyen kis kiigazítása, hogy a Bernardo Silvát meg a Gündoğant kicserélte. És ott a Milnerrel kellett gyakorlatilag mennie a Silvának visszafelé. Szóval, hogy ezt tényleg semmilyen formában nem tudták megbüntetni, és hogy a Guardiola erre nem válaszolt a szerkezeti változtatással, az nagyon furcsa volt.
Ugye, hogy nézett ki a Manchester City-nek a támadójátéka? Ugye eleve szerintem nehéz eldönteni, hogy mit játszottak labda nélkül. Mert ugye volna egy nagyon érdekes videó a Sky Sportsról, ahol a Carragher és a Neville összeveszik azon, hogy akkor most öt védővel játszott a Manchester City, vagy nem öt védővel játszott, labdával öt támadóval játszott. Igen. A Manchester City. De hogy labda nélkül meg megint csak fura volt, mert nagyjából ugyanazt a letámadási sémát próbálták csinálni, mint amit az Arsenal is csinált eredményesen. Csak ott mégis egy picit jobban hasonlított egy klasszik három védőre. Ugye Haaland volt az, aki nem a közép hátvédek között helyezkedett, mint a Jesus az Arsenalnál, vagy nem az egyik közép hátvéd, ott ugye Matipnál, hanem ő visszajött folyamatosan a Fabinho-ra, és igazából a De Bruyne, mint ahogy a Saka jött be középre, és ő itt liftezett a Thiago meg a Van Dijk között. A másik oldal meg a nyolcas lépett fel a másik közép hátvédre, ugye a Gündoğan az első fél időben. És ugyanez az aszimmetrikus letámadás volt, hogy akkor a jobb hátvéd Cancelónak kellett lépegetni ki a szélre fel folyamatosan Robertsonra. De hogy itt volt az, hogy az Arsenalnál a White, ugye ebben folyamatosan ebben a négy védős pozícióban volt, és abból indult meg mindig. Itt meg a Cancelo folyamatosan egy ilyen 15-20 métert hagyott a másik három védő között, akik gyakorlatilag ember-ember ellen védekeztek. Igen. Már a maradék Liverpool játékosokkal szemben. Amikor pedig ilyen midblockban voltak, akkor nagyon sokszor a Foden visszajött szintén ötödik védőként, lekövette a Milnernek a mozgását. Tehát ezek azok a meccsek, amikor így beszélhetünk formációkról, meg így kialakulgattak, főleg labdabirtoklásnál ez a klasszik 3-2-5 a Manchester City-nél. Védekezésben viszont szerintem egy ilyen nagyon fura alakzat jött ki ebből a Foden visszazárással, a Cancelo magas pozíciójával, azzal, hogy a De Bruyne bent volt. Egyébként működött, ugye ez a kockázatvállalás, hogy akkor egy az egybe védekezek az egész Liverpool-al szemben, és akkor középen ne jöjjenek a Thiago meg a Van Dijk, ne tudjon sok mindent csinálni. És ugye az Arsenalnál meg ugye ez azért tudott működni, hogy van egy ilyen pici különbség szerintem az Arteta meg a Pep között. És erről
Már tényleg csak pici.
Pici.
Jó.
És erről pont az Arteta beszélt még szerintem régebben.
Matroska.
Még régebben, igen.
Lassan kirobban a kisebb matrioska baba.
Ez így jó volt, hogy van kettő között egy pici.
A kis, kis matrioska belülről erőszakolja meg a nagy matrioskát. És aztán...
Na ő mondjuk a bejáratot kiállatként használja.
Hogy az Arteta mondta még régebben, hogy a Premier League-ben te lehetsz kurva ügyes, meg passzolgathatsz nagyon szépen, de hogyha fizikálisan nem vagy benne, és nem éred meg a párharcaidat, és nem vagy ott ezekben a szituációban, akkor téged agyon fognak verni, akármilyen szép és szexi vagy. Ugye ebben az All or Nothing-os doksi sorozatban is ott van benne, hogy if I lose a duel, I'm upset, és folyamatosan ezt hajtogatja, hogy meg kell nyerni a párharcokat.
Ez belőle második szezon? Lehet.
Szerintem nem.
Valahol, én tegnap láttam Twitteren, hogy lehet, hogy csinálják a másodikat is.
Az nem, mert látnék még Mikelnek az öltözői beszédeiből.
Fucking guys!
A Leeds elleni meccsen, ahol elment az áram, ott a villanykörtés képe.
Az adta magát.
Az adta magát. Na, de bocsi, még arra...
Lacazette-nek a hangelfogyós videója. Amikor elment a hangja az interjú végén, azt az Artetának valamelyik hasonló beszédével így egymás mellé vágnám, és ikertornyok.
Azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy a City is felvállalta ugyanezt az ember-ember elleni letámadást, amit az Ázán is csinált, főleg a második fél időben Liverpool ellen, viszont ezekből a párharcokból nagyon sokszor összejöttek ki, főleg a Salával szemben, ugye ebből voltak ezek az egy-egyes zicserek, hogy a Cancelóról lefordulás, a Ruben Diásról való lefordulás, amikor kilépegettek a Firmino, és ott volt mögötte a terület. Picit ez hiányzott szerintem a Manchester City-ből, hogy ezekből a szituációkból védekezésben nem jöttek ki. Uh-huh. Támadásban meg az, hogy a Milner oldalát miért nem használták. És ez a baj, hogy nem azért, mert nem ment, mert nem is akarták.
Nem, én nekem is ez volt a legbántóbb, hogy hát igazándiból tényleg. A Guardiola elment erre a meccsre egy ilyen előzetes feltételezéssel, pontosan tudta azt, hogy mit fog játszani a Liverpool. Erre kitalált valamit, hogy hát ugye, amit még nem mondtunk el, hogy ha valamikor, akkor itt a City esetében tökéletesen kirajzolódott, hogy gyakorlatilag a 6 különböző fázisában a meccsnek a saját kapud előtt, hogyha védekezel, és amikor elindítod a támadást középen, amikor már majdnem felértél a támadó harmad, és amikor mit bokban vagy, illetve amikor magasan támadsz le, meg amikor már föléltél a kapura, a kapuhoz, ott nekik majdnem mindenhol más volt a szerkezetük. Az első kettő fázisban labdával egy ilyen 3 doboz, mert 4 játékos, így képzeljétek el, egy ilyen négyzetben, igen, és utána 3 támadó volt fönt. Aztán amikor fölértek a támadó harmadba, akkor meg a klasszikus 3-2-5-ük volt. És igazándiból
sok volt a szám.
Kicsit olyan, amikor a kör alakú pizza a négyzetes dobozban 3 szögre vágva. Ez olyan volt.
Egy kicsit ilyen. Szóval, hogy a Guardiola elindult erre a meccsre azzal a feltételezéssel, hogy ő a támadásépítés első 2 fázisában a 2 liverpooli középpályással szemben létszámfelint akarna a középpályán.
Meg
a 2 csatárral szemben létszámfelint szeretne középen, hogy gördületesen fel tudjanak menni, és akkor utána, hogyha fölértek, akkor megkezdik a saját pozíciós játékokat, ami mindig megjelenik a Citynél. És az, hogy erre tényleg semmi válasz nem adott, és ami igazán bántó volt az egészben, hogy a Grealish-sel meg a Mahrezzel a padon, akik a 3-2-5-nek a szélén igazándiból tényleg tökéletes cserék lehettek volna bárkire, hogy ő egyetlen egyet cserélt a Guardiola a 80 nem tudom hányadik percben a Ricky Alvarez-t, nem Ricky, Julián Álvarez, a Ricky Álvarez, az kicsoda.
Az Interben játszott, Interben az a nagyon, nagyon ügyetlen, szintén
orientált játékos. Szóval a Julián Álvarez-t hozta be, és hogy ő se szerkezetileg nem változtatott semmit, se nem cserélt be játékosban, és tényleg gyakorlatilag hagyta, hogy elmenjen a meccs egy ideig, és utána így nem tudom, hogy mi történt az utolsó 10 percben. Ez nekem egy ilyen teljesen megfejtetetlen dolog. A Guardiola, amióta a City-hez kinevezték, már nagyon sokféleképpen meccselt nagy meccseken, a BL-ben is, meg a bajnokságban is. Ez nekem most valami teljesen új volt. Nem túl gondoltam meccs közben, és szétcseréltem a csapatot, hanem feltettem egy eredetileg sem igazán működő tervet, ami csak úgy hellyel közzel egy alapdominanciát megadott, de hát az majdnem minden csapat ellen megvan nekünk, és utána nem nyúltam bele se rosszul, se jól, hanem hagytam, hogy hát igazándiból a végére a középpályák azok így teljesen megszűnjenek, és a Liverpoolnak ez az átmenetek nélküli City Liverpoolja, amit ők majdnem mindig szerettek volna összerakni, ez kialakuljon, és abból megverjenek minket.
Szerintem az alap feltételezés, hogy alapmeccs terv az nem lett volna gáz, csak nem használták ki szerintem azt, hogy hol van a Liverpoolnak a gyenge pontja. Ugye ez a 3-2-2-3 az azért jó, mert 3 a 2 ellen, a 2 csatárral szemben 3 véd, akkor az a kihúzod az egyik szélsőt, középpályán 2 a 4 ellen, mert a 2 hatos meg a 2 támadó középpályás, ugye itt ebben az esetben ez az első fél időben a Gündogan és a De Bruyne volt, a második fél időben meg a Bernardo Silva és a De Bruyne, és akkor ott is létszámfölint teremtesz, ha felérsz, akkor meg 5 a 4 ellen a védelemben, és ezzel tudsz bontani, és ez jól is nézett ki. Ugye a Liverpool megint azt próbálta, hogy a 2 csatár az a 2 hatos próbálta lefogni. Ugye az egyik kilépegetett, akkor is próbálta lefedezni, és ugye mindig a harmadik védővel tudtak kilépni, kijött az egyik szélső, és akkor itt volt az érdekes, és ezért volt jó szerintem, hogy a Bernardo meg a Gündogan helyet csinált, és a Gündogan helyezkedett mélyebben, és a Bernardo följebb, ugye meg tudja csinálni ezeket az underlepeket, és ballal tudja beadni a labdát, mert akkor meg tudták csinálni a kettő az egyet a Milnerrel szemben. De ugye ezt nem mindig tudták jól megvalósítani. Mert ugye ilyenkor az a jó, hogy az első fázisban a csatár megakadályozza azt, hogy fölfelé passzolja hatosnak, de mikor már kiment a labda a szélre, és ez a legnehezebb, ami a fociban, meg a tudom, ilyen focis közbeszédben talán ilyen picit ilyen alulértékelt aspektusa, és hogy amikor te letámadsz, és előrefelé támadsz le, az az egyik része, de amikor meg kimegy a labda oldalra, hogy fölpasszolják, akkor neked visszafelé is kell jönnöd. Ugye ezért volt jó például most kedden, amin együtt voltunk a Brighton-Nottingham mérkőzés, ott is ugyanezt történt, hogy szépen ott a három szűk támadó a Nottinghamtől lefedezte a Caicedót meg a McAllistert, nem is tudták fölpasszolni a labdát, csak kiment a labda a szélre, és hát a középcsatár már nem zárt vissza utána, hanem bement középre a labda, és lehetett forgatni. Picit a második fél időben is ez történt, mikor a Bernardo följebb ment, és akkor tudtak bontani. De hát a legtöbbször viszont a jobb oldalra próbáltak kiforgatni a De Bruyne-nek meg a Cancelónak, és hát nagyon szeretem a Cancelót, de hát ő nem az lesz, aki folyamatosan egy az egybe majd megveli az Andy Robertsont. És hogy nem a Milnerre játszották ki, ezt én értem, hogy a bal oldalon a Gündogannal meg a Bernardoval könnyebben tudsz így létszámfölényesen bontani, mint mondjuk a másik oldalon, de nem ez lett volna szerintem a logikus lépés, pláne így, hogy a Cancelo adta a szélességet a jobb oldalon.
És én azt nem tudom elfogadni erre érvként, hogy hát a Grealish már csak a játék lassítására van, azért ennyire ne egyszerűsítsük le az ő játékát, mert hogyha egy az egyben van jó labdarúgója a Citynek, akkor erre tökéletesen lehetett volna őt használni, és mégis ott hagyod végig a padon. Tehát ezek ilyen nagyon furcsa és elhibázott döntések voltak. Az Arteta-n majdnem tökéletesen meccselt a Klopp ellen, és ő neki a meccs közbeni változtatása is jók voltak, sőt, annyira jók voltak, hogy a Kloppot folyamatosan rossz döntésekbe húzták bele a cseréivel. A Guardiola meg igazándiból ilyen szempontból nem nagyon jelentett most kihívást a Liverpoolnak.
Most esünk le, nem beszarok rajtatok. Csak sikerült előhozni a Brighton-t. Ja. Most kezdődött a műsor, jó? Csak az előbb.
Jó, hát örülj neki, hogy fő témának nem hoztam a De Zerbi első mérkőzéseit, hogy akkor beszéljük.
Csak el. Sikerült bassz meg előhozni a Brighton-t.
Egy természetesen.
City-Liverpool kapcsán egy Brighton-Nottinghamre át lehetett kötni. Ezért szép a futball.
És már itt kiírogattam ezeket a hülye statisztikákat, amikor az első két percben nyomkodtam a telefont. Ezek nem fognak szerintem olyan hatalmas különbségnek tűnni, de én nekem azért nagyon nyilvánvaló volt legalábbis számomra, aztán majd a Pete Maximum megcáfol, hogy ez egy szintén a Liverpool-mal már a vizet hajtó dolog volt, hogy a Citynek az idén általában, hogyha felosztjuk az érintéseit védőharmadra, középső harmadra, támadó harmadra, akkor a támadó harmadban az érintéseinek az 51,6%-a jön. Ezen a meccsen ez 48,6% volt a poolnál. Ugyanez a szám 46,2% a szezonban átlagosan. Ezen a meccsen meg 33,1% volt. A középpályák nagyon sokszor teljesen eltűntek, nem voltak, és az volt, hogy vagy valaki felért az egyik kapu irányába, vagy felért a másik csapat a másik kapu irányába. És tényleg, ha volt olyan következtetés, amit le kellett volna vonni a Citynek, a stábjának az elmúlt évek 16 millió Manchester City Liverpooljából, hogyha hagyod, hogy ez történjen, akkor az pontosan az, amiből a Liverpool jó. És egyszerűen olyan szituációkat fogsz keríteni, hogy a te labdával nagyon erős, de azért egy az egyben védő szinten nem kifejezetten kvalifikált hátvédeid egy az egybe fognak maradni azokkal a liverpooli támadókkal, akiknek évek óta az a dolguk, hogy sebességből, letámadás után, labdaszerzés után nagyon gyors döntésekből, átmenetekből kerüljenek a kapu elé. Ez egyszerűen egy ilyen végtelenül kiszolgáltatott szituáció, és hát a Salah egy nagyjából hasonlóból egy szöglet után szerezte meg végül a győztes gólt.
Ugye mindig ez az egyik fontos kérdés szerintem a City kapcsán. Most felvállalták, hogy majd, hogy nem egy az egybe letámadják magasan a Liverpoolt. Ugye egy meccses mintán, hogyha egyszer lefordul róla a Cancelóról a Salah, vagy lefordul a Ruben Diásról, vagy van egy rossz kilépés, akkor abból gyakorlatilag elmehet a meccs. Ez megint erre egy jó példa volt. Annyi még szerintem fontos, hogy egy érdekes része volt a meccsnek, hogy ugye Salah kezdett gyakorlatilag centerként, mert Firmino játszott egy picit mélyebben. Ugye a második fél időben meg majd, hogy nem visszaálltak erre a 4-3-3-ra, hogy az Eliot jött picit befelé, és a Salah meg elkezdett kimozogni folyamatosan megint csak a jobb oldalra, és ott meg elkezdtek megint csak veszélyesek lenni. Úgy picit ez a szerkezet változtatás a Liverpoolnál megint csak megbillentette a Manchester City. Tehát itt most Klopp volt az, aki meccs közben abszolút jobban tudott hozzányúlni a játékosokhoz is, meg picit a helyezkedéshez, meg a felálláshoz is.
És ez nagyon furcsa, de ebben kifejezetten jót tett, hogy az Alexander Arnold nem volt a pályán, mert így az Eliot is, meg a Salah is sokkal rugalmasabban tudott befelé jönni, meg a pozícióit cserégetni, mert nem volt még egy játékos, akinek kvázi ott helyet kellett a félterületben adni, úgyhogy ezen majd elgondolkodhat a Klopp, hogy hogyan és miként szeretné a szerkezetét variálgatni.
Hogyan és miként fognak játszani így, hogy nincsen a következő hetekben a Luis Diaz, nincsen a Zsota sem a VB-ig, majd csak a VB után, és a gyakorlatilag Konaté a bal oldalra is. Nem.
Igen.
És a Carvalhót tudod kitolni oda.
Igen.
Még ebben a 4-4-2-ben abszolút csak a Carvalhót tudod kitolni, de és gondolkodok igazából a Darwin Nunez ezt egy 4-3-3-ban még ki tudott tolni, mert picit ebben a két csatáros rendszerben, ezért Benficában nagyon sokat húzódott ki, de ez szerintem egy óriási szopás, így hogy gyakorlatilag a bal oldalról a két első számú opciódat azt teljesen elveszítetted. Pláne most, hogy igazából egy ilyen majd ilyen identitás keresésbe került bele a Liverpool, hogy akkor toljuk, amit eddig játszottunk, vagy ezt a picit ilyen visszafogottabb 4-2-ből direktebb játékot játsszuk. Ezen a következő hetekben ezt majd érdemes figyelni, hogy ebbe hogy mennek bele, amikor már nem a Manchester City-vel, meg nem az Arsenal-al kell játszani, és hogy Salah mondjuk marad-e emiatt is mondjuk középen. Mert a Harvey Elliott szerintem egy 4-4-2-nek a szélén az úgy teljesen elfogadható cucc.
Igen. Hát arról pont a közönség találkozón beszéltünk, hogy egyébként ez megoldás lehetne arra, hogy őt be lehessen erőltetni ebbe a csapatba, csak ahhoz a Salah-t beljebb kellett tolni a Kloppnak.
De még sokszor fogunk visszacsatolni. Hát annyi mindenről beszéltetek a közönség találkozón, ami sokszor
Még egy mielőtt a kövi témát végigvesizgetjük, a álkérdésekkel és a világ legmocskosabb felvetésével. Előtte még én is szeretnék egy ilyet, a Pete, a Hollandnak a helyzet kihasználása és a játéka miatt kellé aggódjon a Manchester City-nek a közönsége, hogy
a helyzet kihasználása.
Igen, hát az újabb Liverpool elleni rangadón megint sikerült megbukni a Kókler
Hollanddal. De egyébként ezt én is akartam kérdezni, hogy Hollanddal mi történt?
Hát ebből látszik, hogy ki az igazi klasszis, mert a nyomást viszont nem bírja.
Hát igen, ennyire jó ezt akartam, ilyeneket akartam kihozni belőle.
Az igazán nagy tétel ott megremegett a lába, abban az egy helyzetben, mert amit volt neki 16
méterre kapott. Azt hitte, hogy a bab is hús. Na.
Hát igen. Úgyhogy ha csak véletlenül a, nem tudom, a Talksporton ez hétközben feljönne, és valakiben felmerülne. Pont ezt mondtuk, hogy a Holland is egyszer el fogja kezdeni nem belülni a félhelyzeteit góloknak, úgyhogy ezzel semmi más nem történt. Hát ilyen, egy, igen.
Hát meg ugye egy,
az nem sok.
A gól előtt volt még egy, amit ugye elvettek. Egyébként jogosan vették el, ugye ez volt még egy ilyen vita téma, hogy akkor el kellett volna venni a gól, de hát két szabálytalanság.
Igen, ezt akartam mondani, hogy
a Salah eset?
Nem az, amin a Klopp felkúrta magát. Ez akkor volt, amikor a Fabinho-t
lerántott.
Hát így a Hollandi elkúrta.
Fogta a mezét.
Igen.
Nem akart nagyot lökni rajta, csak nem tud kicsit.
Igen. Aztán utána majdnem eltörte.
Kirúgta az Alisson kezéből is a labdát, úgyhogy azért azt
mondjuk, hogy jelent. Jó, hát tökön rúgta Thiago, én is mérges lennék.
Tökönrúgás. Ez egy ilyen hétvége volt. Ugye Ramsdale-től kérdezték a Leeds Arsenal meccs után, hogy hát melyik védésed vagy a legbüszkébb, hát amelyiket a golyóimmal követtem el. Aztán itt a hétközi fordulóban a Brighton Nottingham milyen emlékezetes meccs volt, a Ryan Yates-et találták el egy viszonylag érzékeny pontján, és majd megválasztották a meccsemberének.
Minden Brightonban történik. Na,
ennyi.
Az abszolút.
Az a kivonat, olyan, mint a West End. Mindent látsz belőle Magyarországból.
Hát Brightonban kevesebb szerzsebelnek. Ki de?
Jó, hát West Endben is csak az aluljáróban. Na, vagy eladnak neked egy használt mobiltelefont.
Elfbárt.
Elfbárod van, tesó.
A Manurgut bazd meg, aki ezt a fordítást kitalálta, azt agyon kéne ütni.
Adj egy cigit, nem bántunk. Az a jó, amikor így kezdik. Adj egy cigit, nem bántunk.
Kéred a Manurgudomat?
Én a bosszválódra vagyok, kíváncsi csak.
Hát, de őt fel kell bőszíteni.
Csúnya dolgokat kell neki mondani. Csóró vagy. Na, ha pedig már Klopp
Jürgen tényleg elsajátított ezt a hetet, hétvégét magának, ezt így kikérte. Még a City elleni meccset megelőző sajtótájékoztatóján a higgadt német. A higgadt német. Az jó, az olyan, mint amikor Jacka nyugtatja Gábriát, hogy legyél már nyugodt. Higgadt német,
arról beszélgettünk az Ázánalos Extrában, amit előfizettek, akkor meghallgathattok.
Na, a higgadt német arról beszélt, hogy van három csapat a világon, amelyek számára anyagi értelemben nincsen plafon, és ezért például hosszú távon a Liverpool sem tud versenyre kelni a Manchester City-vel. Igaza van Jürgen Kloppnak, vagy csak a korábbi kellemetlen eredményekre hozta ezt fel kifogásként? Ha pedig valós ez a probléma, mi a megoldás? És a következő témánk a Newcastle, jó.
Ez egy, én teljesen összekötöttem erős azt a három témát.
Erős a szerkesztés.
Válaszoljunk ezekre az elkérdésekre? Hogy ez egy valós probléma-e? Mert én találkoztam olyan véleménnyel, hogy ez csak egy kifogás, mert most szarul szerepel a Liverpool, és hogy ezért mondja ezeket a Jürgen Klopp.
Nem azért, mert
megkérdezték.
Nem volt ilyen kérdés, csak kimondta.
Mert xenofób, tehát, hogy jó, de ez gyűlöli az arab világot.
Ez egy Jürgen németnél Klopp. Alap, hogy xenofób.
Persze.
Na,
igen,
no. Túl, ezt majd lehet, hogy kivágjuk.
Na. Ok.
Nos. Szóval szerintem ez a vélemény egyszerre nyilvánvalóan igaz, és egy kicsit álságos. Én azért mondom ezt, mert hogy teljesen egyértelmű, hogy ugye ez a három klub, nem mondta ki, ez a Newcastle, a Paris Saint-Germain és a Manchester City, a három arab államok által tulajdonolt futballklubja a labdarúgásnak.
Jóvá hagyták.
Szóval egy nyilvánvaló, hogy ezek a csapatok tele vannak olyan szponzori szerződésekkel, amikről senki nem tudja, hogy valójában milyen létező, nem létező cégekkel kötötték.
Nem akarlak félbeszakítani, csak el fogom tényleg felejteni. Volt most az Athleticen egy interjú az Ashworth-el, ugye a Newcastle-nek a sportigazgatója, és ő mondta, hogy hát igen, ki kell terjeszkednünk kell, és ugye ezentúl ilyen szponzori szerződéseket lehet majd behozni. Ezen így fellevettem, és azban az interjúban is volt egy mondat, ami kvázi megerősítette, amit Klopp mondott. Konkrétan az Ashworth ezt mondta, hogy számunkra nincsen plafon. Hát bazd meg, tényleg nincsen.
Visszakövetik a cégeket, és találnak egy tanyasi kis kunyhót a sivatagba, oda van bejelentve egy néhány milliárd forgalmú cég.
A City-nél minden évben van kettő ilyen, amikor a Tariq Panja, aki a New York Times-nak azt hiszem az újságírója.
Financial Times-nak.
Az újságírója, meg valaki más még elkezd ezután kutatkodni, és akkor hirtelen kiderül, hogy a tulajdonos nagybátyának a másik cégében igazándiból a City-nek a tulajdonosai az eredetiek, akitől kiindul a pénz. Na szóval, hogy ilyen szempontból ez tök nyilvánvaló, tehát hogyha ezt valaki bármilyen formában szeretné tagadni, nyilván tudjátok, hogy a Pete meg én is viszonylag nagy kedvel szoktuk figyelni a Manchester City-nek a futball ténykedéseit, de ettől függetlenül ezt, aki megpróbálja tagadni, az egyszerűen saját magát áltatja, meg hazudik.
Hívjuk ezt az Al Rumayan esetnek minden ilyet, mert hogy ő is ugye nem a család, a király család tagja.
De ezek a problémák szerintem, hogy igen, tehát itt állnunk jogászkodásba, és abban, hogy oké, hogyha a public investment fund veszi meg, akkor igazából az nem is az állami, de mindegy, most ne beszéljünk, de van még másik is.
A public investment fundnak a vezetőségében egy olyan ember van, ez az Al Rumayan nevű csávó, aki nem a király család tagja Szaúd-Arábiában. Megőrülsz, bazd meg!
Igen, és valamiért oda van ezért. Láncolva a radiátorhoz.
Jaj. Be kell kapcsolni az értékeny tartalmat erre az adásra. De csak a Gabi, teszem hozzá, jó?
De
hát igen.
De a bilincs már kattant a radiátorod meg a kezén.
Hívjuk ezt az Al Rumayan állapotnak.
Igen, egyes szerintem lényeges, hogy ezt a kettőt ezt külön kell választani, hogy mi a sport teljesítmény, mi a sport szakmai teljesítmény, mert ebből a tekintetből a Manchester City-be viszonylag nehéz belekötni. És ilyenkor szoktak még jönni azok az érvek, ezzel összekapcsolva, hogy hát ha megnézzük az elmúlt 5 évet, akkor nettóban a Manchester City ezért kevesebbet költött, mint a Liverpool, mert hogy tudtak annyira eladni játékosokat, és sőt az egész Premier League-ben ebben az időszakban a 10. legtöbbet költötte csak a Manchester City, és hogy hát ez milyen jó, mert milyen jól fenntartható ez a klub. Itt a lényeg szerintem az, hogy amíg a Liverpoolnál, és erről sokat beszélgettünk, hogy ez most már nincs mindig így, mindig belenyúlnak a tutiba az átigazolási piacon, és viszonylag vagy kis pénzért, Premier League szinten kis pénzért, ilyen 30 milliókért hoznak nagyon jó játékosokat, akik beválnak, és akkor utána őket akár még értékesíteni is lehet. És minden...
De ez még mindig így van?
Hát nem feltétlenül, de nem is erre akarok kiukadni, és néha pedig megengedik maguknak azt, hogy igazoljanak egyszer-egyszer...
Egy Darwint,
egy Van Dijkot, meg egy Alissont. De a Liverpoolnál, hogyha most mondjuk a Darwin nem válik be, a klubrekord igazolás 85 millió fontért, akkor ott van a Liverpool, hogy ez egy kidobott pénz volt, és valószínűleg évekbe telik, mire megint ott tartanak, hogy kiadhatnak büntetlenül ennyi pénzt egy játékosért. A Manchester Citynél, ha mondjuk azt mondjuk Jack Grealish le, hogy egy flop, nem az, de mondjuk 100 millióért nem vált be, akkor azt mondják, hogy keretbe elfér, majd hozunk valakit, valaki mást. És a City-nél nem így gondolkodnak, meg tényleg nem adnak ki egyben nagy összeget, csak nagyon kevés játékosokra, ők is próbálják ezt okosan megoldani. De ugye itt ugye a kockázat mekkora egy Liverpoolnál, nincs mögötted egy egész állam, amelyik mondjuk azt mondja, hogy jó, figyelj, nem sikerült, hozunk egy új szponzort, megoldjuk.
Csak jöjjünk ki nullára a hó végén.
A Liverpoolnál, hogy hát most 100 millió euró elment a Darwin Núñezre, úgy picit fogjuk vissza magunkat, inkább most türelem, majd 3 év múlva esetleg megint megpróbáljuk. Ugye ez az, amiről Klopp beszél, amikor azt mondja, hogy hosszú távon a Manchester City-vel, Paris Saint-Germain-nel, vagy majd a Newcastle-el igazából nem fogsz tudni versenyezni, csak akkor, hogyha te mindent tökéletesen csinálsz. Nekik belefér a hiba, neked nem fér bele a hiba.
Na és ez volt az, amire azt mondtam, hogy egy picit álságosnak érzem, mert szerintem azért az egy túlzás, hogy neked tényleg hibátlan döntéseket kell hozni 10/10 alkalommal.
De a Manchester City most már évek óta...
Ezt egy Klopp mondhatja, akik úgy maradtak le 90 akárhány egy pont mínusszal a bajnoki címet.
Mert a Liverpool tényleg hozta a tökéletes teljesítményt, és volt, hogy az sem volt még elég. Sőt, többször volt olyan, hogy nem volt elég, mert a Manchester City-vel jelenleg úgy tudsz versenyezni, a 95-100 pont között szerzel. És ebben benne van, hogy a City a pályán nagyon jó, Guardiola nagyon jók a játékosok is, de mi adja meg ennek az alapját, és miért fenntartható ez hosszú távon?
Igen, csak hogyha összehasonlítod az elmúlt 6 évét a Citynek és a Liverpoolnak, akkor a bajnoki címek miatt, meg a ligakupák miatt a trófeáknak a száma az a Citynél magasabb lesz. De azért a Liverpool csak bejutott 3 BL döntőbe, ha jól számolom.
Amit azért irigyelenek is, nem kicsit a Citynél?
Abból egyet sikerült megnyerni, volt egy bajnoki címük, majdnem mindig az első 3-ban végeztek, közben FA kupákból is csúszott be nekik, azt hiszem 2 az elmúlt években. Szóval, hogy azért azt mondani, hogy tényleg ilyen teljesen sikertelenek vagyunk, vagy hogy ez nem...
Ezt mondta.
De ez szerintem maximálisan összehasonlítható a 2 teljesítmény.
Jó, én ezt is értem, hogy ezt miért mondod. Csak...
Szóval, hogy én...
Jürgennél tényleg ott van, hogy bazdmeg lehoztuk egyszer tökéletes szezont, és az is kevés volt.
Persze, csak hogy igazándiból azt próbálom elmagyarázni, hogyha tényleg jól vezeted a klubot, felelősségteljesen költesz, beleteszel a szellemi tőkétbe a házon belül annyi pénzt, energiát, időt, és tényleg jó embereket találsz meg, beléjük fekteted a bizalmadat, STB, akkor majdnem fel lehet érni egy közel annyira sikeres, közel annyira jól működő és közel annyira erőteljes projekthez, mint amit a City vagy a PSG milliónyi pénzből működtet.
Annyi a különbség, hogy hány lépcsőfokot kell megmásznod. Liverpoolnak, Arsenalnak, Tottenhamnek jóval több lépcsőfokot kell megmászni, mint mondjuk a Manchester Cityhez, hogy így tudjon működni.
Meg mondjuk a PSG-nél sem úgy tűnik, hogy az jól lenne összerakva.
És ez a különbség, és érdemes a különbséget tenni mondjuk a Paris Saint-Germain, meg a Manchester City, és majd szerintem a Newcastle között is, vagy ott is azért látszik, hogy egy okos sportprojekt épül.
Hát majd, amikor Mbappé megérkezik.
Nem, ugye pont most erről kérdezgették az Ashworth-ot, hogy akkor jönnek majd a 100, hogy mi nem szeretnénk, hanem ebben a midrange-ben akarunk igazolgatni maximum, és majd mi felépítjük ezeket az embereket, mint ahogy egyébként a Manchester City is csinálja, tehát hasonló lesz szerintem a klubmodell a Newcastle-nél is, de teljesen fölöslegesen nem akarjuk kibaszni a pénzt.
Szaúdiak egyébként okosan fektetnek be. Nekik már nagyon régóta nagyon sok olajuk van. Akik meg vannak őrülve az olajpénztől, azok nem a szaúdiak.
Igen, és ami az a lépcsőfok, ahol van a City, a Newcastle, a Paris Saint-Germain, ott annyi, hogy a Manchester City egyelőre még a Newcastle is úgy tűnik, erre a lépcsőről tud feljebb lépegetni. A Paris Saint-Germain meg úgy az ostoba sportszakmai és egyéb döntések miatt lefelé lépeget. Ezért van az, hogy a Liverpool alapvetően hiába gazdálkodik kevesebből, mint a kifogyhatatlan forrásokkal rendelkező Paris Saint-Germain, sportszakmailag nincsen összerakva. Itt szerintem a Klopp arról beszél, hogyha ezt a kettőt egymás mellé rakjuk ugyanolyan feltételekkel, mert ott van a Citynél és a szellemi tőke, a Liverpoolnál is ott van a szellemi tőke, akkor viszont a Manchester Citynek van egy elképesztően nagy előnye. Hogyha a kettő egymás mellől indulna. De nem indul egymás mellől, mert van ez az óriási előnye. Uh-huh. És ezzel 1-2-3-4 évig is tudsz versenyezni. Megnézed 10 éves távlatba, hogy hol tud lenni folyamatosan egy Manchester City. A Liverpoolnak ez alatt az idő alatt áldozatokat kell hozni, akár az átigazási piacon, akár csapatépítés szintjén. És szerintem ez az, amire a Klopp gondolt, és persze lehet, hogy benne volt az, hogy most nem is megy olyan jól a játék, meg nem jönnek az eredmények, és ebből van egy frusztráltság, de alapvetően, amit megfogalmaz, az egy abszolút valós probléma a futballban jelenleg.
Nem is szeretném tagadni, persze.
És a Michael Kélnek volt egy ilyen nagyon találó tweetje, hogy nagyon sokáig ezek a tradicionálisan nagy kluboknak a tulajdonosaira azért nem szerettek volna különböző szabályozásokat bevezetni arra, hogy mennyit lehet költeni. Például, hogyan használhatod fel a bevételeidet, milyen mértékben, mert nem akarták, hogy nagyobb egyenlőség alakuljon ki köztük, és mondjuk a kisebb klubok között, és mondjuk szimplán sportszakmailag fel tudjanak nőni hozzájuk, mert hasonló szinten gazdálkodhatnak. És közben jöttek az államok, jöttek a szaúdiak, jöttek a katariak, és ezt a rendszert, ezt kihasználták, és ezeket a tradicionálisan nagy klubokat is szépen lenyomták a picsába. Most már nyilván mindenki kiáltja, hogy akkor legyenek szabályozások, meg szankciók, meg akkor csak a bevételednek nem tudom hány százalékát, meg legyen szuperliga és zárt liga a saját szabályaival, de hát a futball igazából...
Meg All-Star meccsek, tudjuk.
Meg All-Star meccsek, és a futball igazából magát kergette bele ebbe a szituációba.
És vagyon, akkor most xenofób
Jürgen, vagy de, nem? Dehogyis nem, tényleg.
De tényleg ezt állítani olyan edzőről, aki mindenféle nációkkal dolgozik együtt nap, mint nap. Tehát, hogy
és hány arabból dolgozik? Ja, azt mondd meg.
Hány iráni focistája van?
Jó. Hát akkor...
Jó, már... de erre most rögtön rá is harapott mindenki. Meg ugye most itt van, tehát évek óta ugye mondhatjuk, hogy a bajnoki versenyfutás az a Liverpool és a City között dől el, szóval most lett ez az új rivalizálás az elmúlt 4-5 évben. Biztos, hogy ez is benne volt.
Abszolút.
A Kloppnak a nyilatkozataiban.
Ki kidobál kit, kiköpköd kit, és kinek a gyászszünetébe énekelnek be, mi mindent. És
jaj, az is bazd meg, atya úristen.
És a Guardiolát is megdobták érmével.
Ki volt az?
Melyik volt?
Megyek.
Nyugi, ki volt? Visszapattant a kopasz fejéről.
Hát, remélem.
De és Klopp meg egyszerűen megijesztette a partjelzőt. Úgy rákiabált. Abból már utána külön cikkeket kellett írni, hogy abbozzálják a bírókat.
Gabi, az telegráf cikk volt. Tudom, az nem számít. Tudom. Az annyira színvonaltalan fasság, hogy az ezt nem számít.
Ráadásul kinyomták ingyen, ezért nem kellett fizetni sem. Hát, ez az independenten kell fizetni?
Nem, a telegráf.
Na, de ez ingyenes volt, ezt olvassam.
Hát a legjobbat ezt. Sikerült kiválasztani.
Jaj, de jó. Hát akkor, ha már arabok,
Newcastle.
Akkor szépeket kell mondanunk a szaúdiakról.
Így van, különben.
Hát különben megyünk Árumaján mellé.
Hívjuk őket csak a radiátoros csapatoknak, ezt a hármat.
Pedig most még a radiátor is hideg, úgyhogy még melegedni sem tudsz, hogyha oda láncolnak.
Itt, ha most kiláncolnak Magyarországon, meleged nem lesz a radiátor mellett. Az biztos. Na, beszélnünk kell a Newcastle-ről állítólag. Eddie Howe csapata ugyan még csak 3 meccset nyert a szezonban, de így is ott állnak a 6. helyen, miközben az alapozó számaik a Manchester City és az Arsenal mögött a legjobbak a ligában. Hol lehet a plafonjuk ebben a szezonban? Beférkőzhetnek-e a top 6-ba már most? Egyre jobban olvasok fel, nem tudom, mi van.
Lehet, hogy most kevesebb helyesírási hibát raktam bele. Meg te kevesebb tipót.
Koncentrálok.
Ugye ez a 3 győzelem, ugye az első fordulóban volt az első, aztán most itt az elmúlt hetekben vertek egy 4-est a Fulhamnek, meg egy 5-öst a Brentfordnak. Jó, itt kiállítás is volt, de azért ez így is szép teljesítmény. És hogyha csak azt nézzük meg, hogy mennyi helyzetet dolgoz ki összességében a szezonban a Newcastle, akkor azt szerintem figyelemre méltó, hogy összesen volt eddig kettő mérkőzésük, ahol nem érték el legalább a, bocsánat, három mérkőzésük, amikor nem érték el legalább a másfeles lőtt XG-t meccsenként. Ugye ez a Liverpool ellen végül elveszít, utolsó percben elveszített meccs, ami egyébként az egyetlen vereségük, illetve most a Manchester United elleni döntetlen során fordult ez elő. Egyébként meg ezen felül minden mérkőzésen legalább a kettes XG-t is elérték, tehát a támadójáték is rendben van. De amitől ez a csapat igazán jó, az még mindig az, amit a labda nélkül csinálnak. Bence, szeretnéd átvenni tőlem a szót?
Igen. Érdekesen vágtad el ezt a...
De azért jó, néztem, olyan arcot néztem vágtál, a pítet, és így... Nem.
Elbűvöltelek.
Igen, szokás szerint ez még jött volna 26 mondat, és letette a pontot a végén.
Most így lett vége, hogy kiradíroztam
hátra lévőt. Át kell adni a lehetőséget a fiatalságnak.
Az a 24 bemutatkozó.
A Newcastle az egész liga egyik legjobban letámadó csapata, ami Eddie Howe-nak a történelmét és a múltját elnézve egyébként semmiféle meglepetéssel nem kéne, hogy szolgáljon.
Jó fit volt Newcastle-ben.
Egyelőre én maximálisan. A Marknak van ez az elmélete, csak hogy ő is megjelenjen, hogy a Howe az a Mancini szintjeig sem nagyon fogja tudni, hogyha most itt a City-t meg a Newcastle-t párhuzamba állítjuk eljutatni a Newcastle-t. És
azért a Mancini az a bajnoki cím volt.
Igen, erre gondolok, hozzá. Hogy a valószínűleg, hogy a BL-ig mondjuk még el tudja őket lőni, de hogy már a bajnoki címig tényleg, amikor rákanyarodik ez a projekt arra a részére. Igen.
Akkor már top 7-ről beszélünk?
Aha.
Gyakorlatilag.
Hát négy helyre. A Pita annak a felvetése szerintem egyébként valami hasonló.
Hogy már ebben a szezonban lehet ebből mondjuk top 6. És én ezt nem tartom.
A Newcastle-nek?
A Newcastle-nek.
Igen.
Itt ugye a Manchester United-től függ szerintem sok mindenben. De kérlek, folytasd.
Szóval, hogy ezt osztani tudom a Marknak az elméletét, hogy valószínűleg ehhez majd egy másik edzőre lesz szükségük, de a Bournemouthnak is messze a legkiemelkedőbb és legjobb tulajdonsága. Micsoda?
Szépen mondtad.
Köszönöm szépen.
Bournemouth.
Az volt, hogy a letámadásuk mennyire jól működött, és ott a Howe-nak tényleg nem labdával, vagy nem a saját kapujuk előtt volt tényleg semmiféle olyan borzalmas megfejtése, hanem egyszerűen annyira jól tudta kitalálgatni, hogy hogyan lehet leszerelni a saját védő harmadában az ellenfeleket a letámadásukkal, hogy az juttatta el egy adott szintig a Bournemouth-t, és most ezt meg tudja csinálni ennél jobb játékosokkal. Ami én nekem teljes meglepetés, hogy a sok döntetlenje az annak köszönhető a Newcastle-nek, hogy szerintem labda nélkül le tudják tényleg varázsolni az ellenfelekről a saját építkezésüket. Viszont a játékos keretnek a képességei miatt azért még a saját építkezésükkel van gond. És hát itt az idei szezonban a Bruno Guimaraes az gyakorlatilag a liga legjobb 6-8-as átmenetévé nőtte ki magát lassacskán. Tényleg ilyenekről lehet beszélni, hogy abszolút a top 6-ban is van egyáltalán olyan jó játékos, mint ő. Viszont mellette hát a Sean Longstaffok bekerültek a kezdőbe, az Almirón az továbbra is folyamatosan stabilan a kezdőcsapatnak a tangja.
De jó is ebben a szezonban. Labda nélkül szerintem tök labda nélkül jól tudod használni, jó, és igen. Most elkezdett gólokat is lőni.
Ami teljes meglepetés, de tényleg ez van, és a igazándiból szerintem nagyon sokáig nem lehet eljutni addig, amíg nem cserélgeted le ezeket a játékosokat, de ezt azt hiszem, hogy a szezon felvezetőben is elmondtam, vagy elmondtuk, nem tudom. Úgyhogy nagyjából igen, most így hirtelen ennyi jutott eszembe. A Trippier meg a Guimaraes az, akik labdával gyakorlatilag itt megadják a gerincét ennek a csapatnak. Az összes progresszív passzok, kulcspasszok, támadó harmadba eljuttatott átadások, minden ilyenben ők ketten vannak nagyon elől. Emellé még a Guimaraes még labdát is tud vezetni, ráadásul ki tudja hozni alá nyomás alól a labdát, és mellette még nem túl meglepő módon a kapu előtt is oda tud érni, és gólokat tud szerezni, úgyhogy tényleg ennél komplexebb csávú, nem nagyon tudom, hogy rohangál-e itt a PL-ben.
Mondjátok, hogy simán top 6-os csapat mióta megérkezett.
Halál lazán.
Igen. Csak szemléltetésképpen, hogy akkor hogyan is néz ki a számok nyelvén, hogy itt a PPD mutatója a Newcastle-nek, hogy hány átadást engedélyeznek az ellenfeleknek, mielőtt valamilyen védekező akciót hajtanának végre. 10,4, az egész Premier League mezőnyben a harmadik, az Optának az adatait nézem, a Leeds United az első, illetve a Chelsea a második. Hogyha azt viszont csak azt nézem, hogy hány labdát szereznek meg az ellenfeleknek a védő harmadában, hát azzal elsők, méghozzá nem kicsivel, 109 ilyen labdaszerzésük volt, egyébként a második a Manchester City 99-el.
Mikor játszunk velük?
Még soká, szerencsére, úgyhogy még meg lehet nyugodni. Mondjuk még mindig nagy traumát hagyott bennem az a szezon végi meccs a St. James Parkban, mert az nagyon szépen szemléltette sajnos.
Tudom, azért kérdeztem, hogy mikor játszunk velük.
Hogyha viszont azt is megnézzük, hogy ezeket,
láttam volna.
Ezeket milyen sűrűn tudják lövésekre váltani, abban pedig holt versenyben az elsők, egyébként a Leicester City-vel 18 ilyen kísérletük volt, tehát ezt a részét a játéknak elképesztően érzik. És hogy mennyire ez a játékuk része, az intenzitás, megszerezzük a labdát, nagyon direkten játszunk, az egész Premier League mezőnyben csak kettő direktebb csapat van ennél, a Fulham és a West Ham, ők a legdirektebben előrefelé játszó csapat. Az a különbség, hogy a Fulham meg a West Ham úgy játszik direkten, amikor náluk van a labda, hogy viszont labda nélkülük passzívan védekeznek.
West Hamet egy kicsit fejtsétek ki, bocsánat, csak kaptam egy e-mailt a héten, hogy beszélnétek a West Hamről, mert van egy West Ham szurkoló előfizetőnk is.
Hát, jövő héten, majd akkor beszélünk héten. Róla.
Jó, meg most jutott eszembe, mert azt ígértem, hogy továbbítom, de nem sikerült, úgyhogy de most jutott
eszembe. Most továbbítottad. Meg ennél a két csapatnál az is nagy különbség szerintem, hogy ők azért jóval mélyebben szerzik meg a labdákat, igen, és fordulnak le, még a Newcastle nagyon közel a kapuhoz.
És mindig ezekből a második labdákból nagyon direkten tényleg mennek be a folyosókba folyamatosan a labdák az Almironnak, a Sam Maximennek, hogyha egészséges, vagy most ugye a Jacob Murphynek, és onnantól megint megkezdik a letámadás. Ugye most a United ellen 0-0-nál is érdemes volt figyelni, hogy ezt mennyire agresszívan valósítják meg. Ugye mindig az Almiron az, aki picit így befelé jön a középhátvédre, ez a három középpályás pedig tolódik folyamatosan, de itt is például a Guimarães folyamatosan hatosként lépett fel a Casemiro-ra és helyezte nyomás alá, és hát tudjuk, hogy a Casemiro, amikor őt aktívan nyomás alá helyezik és labdát kap, az egy igen veszélyes pont, és ezekből vannak folyamatosan ezek a szituációk, mindig átmenetekből, mindig ilyen direkten előre játszott, gyorsan felépített támadásokból. De igen, a következő lépés az valóban az, hogy akkor egy stabil labdatartásra alapuló játékot kiépíteni mellé, tehát legyenek egy A4-es top csapat, aki letámad, ez a pressing and possess játék, amit mindenki játszik, itt a possess az még nem valósult meg, megvannak rá az ilyen törekvések, de a játék...
építő kockák,
de a játékos profilokból azért kevés van, aki erre jó, mert az a Bruno Guimarães, Botman,
Isak,
Trippier, Isak, és ennyi. A többiek még mindig ebben a rohanásban jók. A Joelinton, a Willock, az Almiron, a Saint Maximin, és ez lesz a következő. Én szerintem az Eddie Howe egyébként ebben nem lesz rossz. Vagy a Bournemouthnál is próbáltak mindig letámadgatni, de hát ott az volt, hogy hát azt átjátszották, és akkor az ígyszereket alakítottak ki elnök folyamatosan. Most a Newcastle egyelőre holt versenyben a legkevesebb gólt kapta a PL-ben. Van egy pici felül teljesítés. Egyébként a hatodik legkevesebb XG-t engedték, itt van a Pope-nak is egy jó teljesítménye, de hogy ezenben sikerült javulni a Howe-nak a Bournemouth-nál is, főleg egyébként a Csempóban, volt egy nagyon szépen kialakított labdás játék, meg az első PL szezonokban, és az is látványos volt, hogy mit csináltak a labdával, alapvetően limitált képességű játékosokkal. De a Howe most ezt az intenzitás határozta meg, mint egy ilyen csapat, meg klub identitás, és ez baromian jól működik.
És mennyire jó felismerés végignézve tényleg, hogy milyen játékosaid vannak. Szóval ez tényleg az, hogy a rendelkezésre álló azokból a focistákból, akiket te nem akartál megszabadulni, tehát nem a Kieran Clarkok, meg a Fernandezek, meg ezek a hulladékok, akiket gyorsan kiszortak, akiknek amúgy még mindig fizetik egy csomónak a fizetését, mert csak ilyen felbontott szerződésekkel tudtak megszabadulni tőlük. Ez zárójeles.
Tartozik még Józsinak a lépési pénzével.
Jézusom. Szóval, hogy nem róluk beszélve, hanem akikről tudtad, hogy lehet, hogy nem hozták ki eddig belőlük a legtöbbet, de költöttetek értük pénzt, mint például a Joelinton vagy a Willock, és lehetne használni tényleg ezekből a játékosokból, ez a hozzáállása lehető legtöbbet kihozza. Úgyhogy ez egy fantasztikus felismerés egyszerre, és ez a Newcastle-t is dicséri, hogy felismerték a Howe-ban azt, hogy ő erre képes lehet, és hogy ilyen szempontból az ő elképzelései passzolnak a kerethez, és a Howe-nak is, hogy felismerte, hogy kik azok, akiket bele tud illeszteni a saját elképzeléseibe, picit átalakítgatva, meg mi az, amivel közben tudja a projektet is építeni előrefelé.
Szexi.
Egyébként
csak mert hogy itt menet közben előjött.
Nem valószínű, hogy akkor meg fog változni ez a Newcastle-i állítás, hogyha mondjuk ne egy isten BL spot helyet érnek el, vagy top 6-ba, hogy akkor aztán már lehet, hogy inkább igazolunk komolyabb pénzekért, komolyabb játékosokat, mert úgymond jobb az ajánlatunk, hát, mint ugye most.
Az Ashworth azt mondta erre, hogy tisztában vannak vele, hogy igazán nagy, már befutott top játékosokat akkor fognak tudni elkezdeni igazolni, amikor ők már stabilan európai helyeken végző csapat lesznek.
De minimum el kéne hozzá.
Minimum, de inkább a BL, mert azért az Arsenal úgy tudott például igazolni, meg a Manchester United is azért BL szintű játékosokat is, vagy legalábbis BL szintű tehetségeket, hogy azért ott van mögöttük egy ilyen elég erős múlt ezeknek a játékosoknak a szemében, és a Newcastle-nek az elmúlt évtizede alapján ez nem feltétlenül van meg, is volt már olyan igazolásuk, ha jól emlékszem.
Hát nemrég nyertek bajnokságot, ugye, a Newcastle? Nemrég.
2003-ban? Vagy
70 éve.
Mi?
Ez a Newcastle.
Igen?
1955-ben.
Komolyan?
Vagy még régebben talán.
Volt? Nem.
Shearerrel nem nyerte?
Az Entertain ez nem nyerte meg, ne vicceljetek már.
Tényleg? Ilyen,
nem, ott a United, Manchester United nyert végül.
Akkor ki nyert?
A Blackburn.
Blackburn.
A Shearer ott is ott volt.
Na,
ott
azaz, Blackburn.
Tehát a Newcastle
szinten... Ami ott a PL-nek hívják, volt, hogy... Egy ilyen csapat nyerte meg.
Igen.
Akkor az a Blackburn.
Meg a Leicester City, a Bencének a kedvence. De rám, hogy Newcastle nagyon régóta
nem nyert. A Shearer volt meg.
Sőt, nem, 55-ben nyertek utoljára FA kupát, bajnokságot akkor meg a 20-as években nyertek utoljára. Tehát nyilván ez az, amit föl kell hozniuk, de hogyha ez egy okosan működtetett klubmodell, akkor BL-re se kell nekik 150 millióért játékost hozniuk. Mint ahogy a City sem hoz, csak nagyon ritkán ilyen játékosokat. És én ezért kurva ideges, mert ezek jól csinálják. És hogyha mögötted van a világ összes pénze, és még jól is csinálod, akkor az elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb ott leszel a topon minden tekintetben.
Jó, hát lassan majd ők is, ahogy jobbnak az eredmények, elkezdenek jobb szakembereket odaigazolni.
És ez már
az edzőköré, és akkor az már úgy megy. Mert igazából ugye Liverpoolnál is mindig arról beszélünk, hogy van Klopp, az agy, aki összefog geci sok nagyon okos embert, vagy összefogott.
Hát meg fölötte is ott van még az Ian Graham, ott volt a Michael Edwards, most már Julian Ward.
Julian Ward.
A Newcastle-on pedig úgy tűnik, hogy az Ashworth lesz az, aki ezeket a dolgokat összefogja, és hogy ő eddig mindenhol egy kurva jó munkát végzett, és egyelőre a pályán az Eddie Howe is kurva jó munkát végez. Én mondom, nem tartom lehetetlennek, hogyha a Manchester United nem tud kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, nekik is megvannak a kis hibáik, mint a Newcastle-nek azzal, hogyha labdát kell birtokolni, akkor nem mindig hatékonyak, de a másik United is hasonló problémákkal küzd egyébként, úgyhogy én még
csak
így
a baj van ezekkel.
Izgalmas top 6-os harcot is kinézek ebből a két csapatból, hogyha így mennek tovább. Mert az alapozó számai jelenleg a Newcastle-nek sokkal jobbak, mint a Manchester United-nek. Még hogyha 10 meccses
mik azok az alapozó számok? Ezt így mondjuk.
Hát ez az underlying numbers. Hát,
jó, nem angolul, nem, azt kettem, nem így fordítsad le, hanem
XG,
így...
XGA, XG különbség. Mi arányaiban milyen minőségű helyzeteket engednek, és milyen minőségű helyzeteket alakítanak ki ellenük.
Az
tehát a teljesítményt megalapozó számok.
Értem. Ez... Csak mert ez szerintem egy, nem azért merintettem föl, de egy jó kérdés volt. Egy csomószor olvastam már föl, hogy az alapozó számaik ilyenek, de akkor mi tartozik az alapozó számok?
Teljesítményt meg alapozó számok.
Annyit hozzátennék, hogy az ilyen hányszor érünk föl a támadó harmadba, vagy hány érintésünk van a 16-oson belül, meg ugyanez a védekezésünket igen. Tekintve, ezek nagyjából hasonlót leírnak, és akkor azzal már szerintem közel jól le lehet festelni.
Ha hosszú távon ezeket jól tartod, akkor hosszú távon, de valószínűleg jó eredményeket mondom, fogsz elérni.
Most tényleg érdekelt, hogy mik az.
Örülök, hogy megválaszolhattam ezt a
kérdést. Hát így már a 102. adásba fölkeltettétek az érdeklődésemet. Jön a könyv, na hát én is bevagyok.
Abban lesz szó.
Itt most tartom, majd odavágom, olvasd a játékot.
A Márk olyan gyönyörű fejezetet írt az mindenféle alapozó számról,
hogy
öröm lesz olvasgatni. Gyönyörű példákkal, grafikákkal illusztrálva.
Táncol, énekel, zenél. Minden tud.
Kinyitod és magyaráz. Lesz beat hangja.
Lesz a belső,
vannak azok a képes lapok.
Lesz a belső borítón rólunk egy fotó, úgyhogy ha picit megunjátok az olvasgatás és más szórakozásra vártok, oda lehet lapozni.
Ott fog összerakadni az oldal.
Nehéz lesz majd kinyitni.
De hát... Óvaba. Na, megérkeztünk. Leírtuk az
meg, le.
Most mi lesz? Mert ez most... Na, megint ugye Sosmárnak nincs itt a véleménye.
57 percnél hát, járunk.
Sajnálok, de egy sós márkkal kevesebb véleményt hallhattatok ezen a héten. Hát. De reméljük, hogy jövő hétre végre kijön az elvonóról, mert a összes műanyag zacskót már eldugtam előle. A mi kis szipus alfunk.
Jó, Istenem.
Ha valaki komolyan venné és aggódna a márkért, akkor éppen New Orleansban van egyébként.
De... üzleti ügyben.
Sajnos jobb helyen van. Mint.
Igen, üzleti ügyben, de nem látjuk, hogy hol van, mert nem csinál képeket. Teljes inkognitó.
Hát úgy tűnik, hogy dolgozik az üzleti úton, nem nyaralgat.
Nem borzasztó ez.
Nézelődik a városban.
Az legalább igazi munka.
Hát igen, nem úgy, mint az, amit mi csinálunk. Hát
az nem az. Ezt még én is azt mondom, hogy igazi.
De legalább jól megfizetik.
Na, fejezzük be, szerintem, aztán kezdjük el. Nem tudom egyébként, hogy mit csinálunk a következő adásban, mert hát ugye nekünk az a jó, ha egy csapat nem jó.
Reméljük, hogy valaki elhasal a hétvégén. Úgyhogy, ja, egyébként mielőtt valaki esetleg beírná a kommentben, hogy mi a faszért nem beszéltünk itt a hétközi Manchester United Tottenham rangadóról, azért, mert mikor fölvettük, még nem játszották le.
Ma este lesz?
De én nem fogom nézni, mert a Lyon játszik az Arsenal a női BL első.
És tök nyilvánvaló, hogy egy újabb Cristiano Ronaldo Mester 3-assal a United fog nyerni. Szóval.
Mint a hétvégén Newcastle ellen. Fú, de rossz volt a Ronaldo.
De rúgott volt. Mondjuk olyat, ami...
Belebotlott.
Nem, ott adtam, mert nem az.
Az Everton ellen?
Kapustól elvette? Hogy az Everton ellen volt? Nem tudom.
Legközelebb talán olyat is sikerül, amikor megadják. Tehát ez egy ilyen szak.
Innen is csókoljuk. Georginát. Na! Ne használjátok a bejáratot kijáratként, ha már vonalazni kell, az nem lesz.
Az a jó, ha egy csapat nem
és
jó.
És minden játékos rendszer. Majd kéne írni egy négyest, amiben megegyezünk, hogy melyik jön egymás után.
Lassan a végére hosszabb lesz ez a rész, mint maga egy teljes témának a kifejtése.
Pólókat kéne ebből gyártani, csak nem tudom.
Úgy tényleg.
Két őrültön kívül kivenném meg ezt.
Ne használd a bejáratot kijáratként feliratú pólóval.
Mondjuk az egy fesztivál póló, jó? Tehát, hogy abba el lehet menni Voltra, el igen, lehet abszolút. Menni Soundra, az egy jó póló. Az a jó, ha egy csapat nem jó, az nagyon réteg póló. Na, hát akkor köszöntük szépen a figyelmet, a Scrutonnak a vendéglátást, és...
Finom volt a Zero Cola.
És most jöhet egy jó sajtleves. És barbecue oldalas, vagy tarja.
Ucsi!
Vegyétek a könyvet!